Kārtaṁ svijati
śāśvayaṁ Kārtaṁ svijati śāśvayaṁ
Pradhāna puṇyam na deva satya pit
Pradhāna puṇyam na deva satya pit
Kālaṁ
Kālaṁ
Ide
Ide
Charantam
Charantam
Mozgot
Mozgot
Srijati
Srijati
Teremtő
Isha,
az Istenség legfelsőbb személyisége.
Ásrayam, ásrayam,
menedék.
Menedék.
Pradhana,
pradhana,
az anyagi energiának.
Az anyagi energiának.
Pumbyam,
pumbyam,
és az élőlénynek.
Naradeva, naradeva,
ó emberek uralkodója.
Ó emberek uralkodója.
Satya,
satya,
igaz.
Igaz.
Krit,
Krit,
teremtő.
Teremtő.
Istenei kegyelmes Prabhupád fordítása. Ó nagy király! Az Istenség legfelsőbb személyisége az anyagi és a lelki energia irányítója, aki kétségtelenül az egész kozmosz teremtője, létrehozza az időtényezőt, hogy az anyagi energia és az élőlények cselekedhessenek az idő korlátainak. Az Istenség személyisége ezért sosem áll az időtényező vagy az anyagi energia irányítása alatt. Kérlek, ismételjétek. Ó nagy király!
Ó nagy király!
Az Istenség legfelsőbb személyisége.
Az Istenség legfelsőbb személyisége.
Az anyagi és a lelki energia irányítója.
Az anyagi és a lelki energia irányítója.
Aki kétségtelenül az egész kozmosz teremtője.
Aki kétségtelenül az egész kozmosz teremtője.
Létrehozza az időtényezőt.
Létrehozza az időtényezőt.
Hogy az anyagi energia.
Hogy az anyagi energia
és az élő lények cselekedhessenek,
és az élő lények cselekedhessenek
az idő korlátain belül.
Az idő korlátain belül.
Az Istenség személyisége ezért,
az Istenség személyisége ezért
sohasem áll az időtényező vagy az anyagi energia irányítás alatt.
Sohasem áll az időtényező vagy az anyagi
energia irányítás alatt. Isteni kegyelme magyarázat. Nem szabad azt hinnünk, hogy az Úr függ az időtényezőtől. Valójában ő teremti meg ezt a helyzetet, amelyben az anyagi természet működik, és amelyben a feltételekhez kötött lélek az anyagi természet hatása alá kerül. A feltételekhez kötött lélek és az anyagi természet egyaránt az időtényezőn belül cselekszik, illetve működik. Az Úr azonban nincs kitéve az idő hatásainak és visszahatásainak, mert ő az, aki az időt teremtette. Hogy ezt még érthetőbbé tegye, Srila Viswanathacharya Thakura azt mondja, hogy a teremtés, a fenntartás és a megsemmisítés az Úr legfelsőbb akarata irányítja. A Bhagavad Gita-ban, 4. fejezet 7. vers az Úr így szól. Yadaya dahi dharmasya glanir bhavati bharata, abhyuttanam a dharmasya tadatmanam srijamyaham. Ó Bharata leszármazottja! Bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban és kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok én magam. Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége irányít mindent, ezért amikor megjelenik az anyagi idő, őt nem szorítja korlátok közé. Janma karma chamedipin. Ebben a versben a kálam, charantim, srijati és ásrayam szavak azt jelentik, hogy az Úr ugyan az időn belül cselekszik, ám akár a szatvaguna, akár a rajoguna, akár a tamoguna az uralkodó, az embernek nem szabad azt hinnie, hogy az Úr az idő irányítása alatt áll. Az idő áll az ő irányítás alatt, mert ő teremti az időt, hogy egy adott módon működjön. Ő nem az idő irányítás alatt cselekszik. Az anyagi világ teremtése az Úr egyik kedvelése, és minden teljes mértékben az ő irányítás alatt áll. Mivel a teremtés akkor következik be, amikor a rajoguna uralkodóvá válik, az Úr létrehozza a megfelelő időt, hogy lehetőséget teremtsen a rajoguna számára. Ugyanígy a fenntartáshoz és a megsemmisítéshez is megteremti a szükséges időt. Ez a vers tehát megállapítja, hogy az Úrra az idő korlátai nem hatnak. A Brahma Samhiták jelenti, Ishvara Parama Krishna. Krishna a legfelsőbb irányító és Szacsit Ánanda Vigraha, gyönyörteli lelki testtel rendelkezik. A Nádi nincs semminek sem alárendelve. Ahogy az Úr a Bhagavad Gita-ban, 7. fejezet 7. vers megerősíti. Matta parataram nányad, kincsit asti damanjaya. Ó gazdagság meghódítója, nincs igazságom, magasabb rendű lenne nálam. Krishna felett nem állhat semmi, mert ő mindennek az irányítója és teremtője. A mayavadi filozófusok azt mondják, hogy ez az anyagi világ mitje, azaz hamis, ezért az embernek nem szabad törődni ezzel a mitje teremtéssel. Brahma Satyam Jagat Mitya. Ez azonban nem helyes. A versben az áll, Satya Krit. Bármit is teremtsen az Istenség legfelsőbb személyisége, Satyam Param, azt nem lehet mitjának nevezni. A teremtés oka Satya igaz, hogyan lehet akkor az okozat mitjá? A Satya Krit szolgál, hogy leszögezze. Minden, amit az Úr teremt, valódi, és sohasem hamis. A teremtés lehet ideiglenes, de nem hamis. Ó nagy király! Az Istenség legfelsőbb személyisége, az anyagi és a lelki energia irányítója, aki kétségtelenül az egész kozmosz teremtője, létrehozza az időtényezőt, hogy az anyagi energia és az élőlények cselekedhessenek az időkorlátain belül. Az Istenség személyisége ezért sosem áll az időtényező, vagy az anyagi energia irányítása alatt. Ennek a versnek, vagy ennek a fejezetnek az eredeti kérdése, amit Parikshit Maharaj teszel, az az, hogy hogy lehet az, hogy a legfelsőbb úr látszólagosan visszahaló módon cselekszik a démonokat, ugye, akkor elpusztítva, és a félistenek javát szolgálva. Szóval, hogy lehet ez a látszólagos dolog? Aztán Parikshit Maharaj ugye nagyon szépen teszi fel a kérdést. Ugye eleve a kérdést úgy teszi fel, hogy érti azt, hogy ez az ő zavarodottsága, vagy ez az ő félreértése, vagy az ő tisztán nemlátása. És nem pedig akkor egy ilyen cáfoló hangulatban, ugye nem az van, hogy akkor hogy csinálhat ilyet az Úr, és hogy ez különben is milyen dolog, és így ugyanúgy, hanem érti, hogy ez az ő hiányossága, hogy nem érti ezt a dolgot. És kéri Sukadeva Goszvámit arra, hogy tisztázza neki ezt az elvet. És ugye itt volt már az előző versben szó a kötőerőkről, volt a 9-es versben szó. A kötőerőkről ugye van a jóság, aztán van a szenvedés, van a tudatlanság kötőereje. És ugye nagyon sok helyen, például a Bhagavad Gita-ban van arról szó, hogy az Úr teremti meg az anyagi világot a kötőerőkkel együtt, és ugye az Úr felett áll. Szóval, amikor az Úr eljön ebbe a világba, hogy bemutassa kefteléseit, akkor semmilyen módon nem válik a kötőerők irányításának a tárgyává. Szóval ő nem lesz egy feltételekhez kötött személy soha. Hanem itt mondja Prabhupád ebben a magyarázatban, hogy az anyagi világ teremtése az Úr egyik keftelése, és minden teljes mértékben az ő irányítása alatt áll. Szóval sohasem fog a legfelsőbb úrra a kötőerők összessége hatást gyakorolni, hanem ő mindig felette marad. És ugyanúgy ugye van az idő tényező, és ez is ugye része a teremtésnek, és nagyon szépen akkor ez a vers kifejezi, hogy az idő az, ami lehetőséget teremt az élőlényeknek cselekedni, bizonyos korlátokon belül, szóval az idő teremt egyfajta korlátot az élőlénynek arra, hogy egy adott testben cselekedjen, amikor megszületik itt az anyagi világban. De amikor az Úr jön el ebbe a világba, akkor ő sohasem kerül az időnek a hatása alá. Szóval ő mindig mentes marad ezektől a befolyásoktól. Miért? Azért, mert ezek tőle származnak. Ugye Srila Prabhupád, amikor csak lehet, akkor mindig megragadja a lehetőségét annak, hogy a mayavádi filozófia mélyebb megvilágításával akkor cáfolja ezt. Ugye itt a magyarázat utolsó bekezdésében van szó arról, hogy a mayavádi filozófusok azt mondják, hogy az anyagi világ hamis, vagy mitje. És Prabhupád mondja, hogy lehet, hogy az anyagi teremtés ideiglenes, de nem hamis, szóval valóságos. Az örökké valóság szempontjából akkor ugye átmeneti, és ezért mondjuk, hogy illuzórikus, de az, hogy illuzórikus, az nem azt jelenti, hogy nem létezik, vagy csak egy ilyen hologram. Ugye manapság van ilyen tudományos feltételezés, hogy az anyagi világ nem is létezik, hanem csak egy ilyen hologram, és akkor ez csak valami ilyen tükörkép vagy látszat. De Prabhupád mondja, hogy ez nem így van. Az anyagi világ létezik, de hogy ideiglenes és átmeneti. De nem hamis. Szóval létező dolog. És ugye mondja Prabhupád, hogy a versben ezek a szatyakrit szavak, a szatya ugye igazat jelent, akkor ez azt jelenti, hogy ezt leszögezze a legfelsőbb úr, hogy minden, amit ő teremt, az valódi és sosem hamis. Szóval mindig létezik. Szóval amikor élünk ebben a világban, akkor egy valósággal, egyfajta valósággal, egy átmeneti valósággal kell kezdenünk valamit. Mert nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy ó, hát ez a világ csak illuzórikus, akkor én nekem ehhez igazából nincs is semmi közöm, csak leülök a japán cseresznye fa alá itt a kertbe, és akkor ott el vagyok, kérek mindig egy kanárist, és akkor milyen jó az élet. De igazából nem, mert amikor megszületünk ebbe a világba, akkor kapunk egy anyagi testet, amire felelősséggel tartozunk, és nem csak erre a testre, hanem igazából nekünk van egy magasabb rendű felelősségünk. Mert ez a test, ez csak egy eszköz arra, egy jármű arra, hogy megértsük, hogy kik vagyunk mi valójában. Ugye van egy lelki kötelességünk, ami nem más, mint tudakozódni az önvaló felől. De csak akkor fogjuk megtenni, vagy csak akkor leszünk erre képesek, hogyha mi megértjük azt, hogy kik vagyunk valójában. Szóval amíg nincsen tudás, amíg valakinek nincs megértése arról, hogy ő kicsoda valójában, addig esélye sincs arra, hogy haladjon egy magasabb rendű cél felé. Addig csak ez az átmeneti ideiglenes, ha bár nem hamis világ el fogja bűvölni ezzel a ragyogással, amit ugye az anyagi világ áraszt, mert akkor ez egy csillog-villog, és akkor sok élőlényt akkor meg tud bűvölni májának ez az energiája, ez a potenciája. És amíg valakinek nincsen tudása, addig nem tud más látni, csak ezt. Szóval addig csak azt fogja látni, hogy igen, én test vagyok, akkor vannak mások, akik szintén testek, akkor vannak tárgyak, amik körbevesznek engem, és ebbe tud csak elmerülni. Ez igazából egy ilyen létállapotban valódi szabad akaratról nem is beszélhetünk. Mert hogyha nincs legalább két dolog, amik közül lehetne választani, akkor ott nem beszélhetünk szabad akaratról. Nagyon érdekes, valamikor kaptam egy ilyen képet interneten, ami azt ábrázolja, hogy van a világban nagyon sokféle ilyen termék és márka, amik különböző módokon. Hogy mondjuk akkor csokoládéból ugye van Milka, Nestlé, Lindt, tehát annyiféle csokoládé van például, hogy akkor mosóporból hányféle van, és akkor a kozmetikai szerekből és minden más termékből, ami a világon létezik, akkor ilyen nagyon sok lét van. De igazából az összes termék mögött három vagy négy cég áll, akik az egészet ugye akkor a kezükben tartják. És akkor úgy van a kép ábrázolva, hogy akkor szinte olyan, mint egy fa, aminek van mondjuk két-három törzse, és rengeteg ilyen elágazása. És akkor ez a fajta változatosság, ez akkor úgy elbűvöl bennünket, hogy igen, akkor tudok választani a Milka vagy a Nesquik között, akkor mit eszek. De igazából ugyanezt a céget támogatom a pénzemmel, hogyha megveszem azt a terméket. Nagyon érdekes, hogy mondjuk van a MediaMart, van a Saturn, és ugye látszólag két külön cégről van szó, de egy cég. Csak kicsit máshogy marketingezik, az egyiket így, a másikat így, hogy ugye nem vagyok hülye, a másik, hogy akkor legyél mohó, és akkor az emberek azt mondják, hogy igen, akkor meghoztam a jó döntést, akkor most a Saturnba mentem a MediaMart helyett, mert itt olcsóbb a bolot van. De ugyanezt a céget fizeti az ember, mert ugyanaz a tulajdonos, mind a kettőnek. Szóval az anyagi világban van ez a fajta változatosság, és ez képes arra, hogy úgy elbűvölje az embert, hogy úgy elbűvölje az élőlényeket, és akkor azt hiszük, hogy igen, akkor rendelkezünk szabad akarattal, egy szabad választási lehetőségünk van, és igen, én egy megfontolt döntést hoztam, hogy akkor melyik boltban veszem meg a borotvámat, de igazából ugyanaz, mind a kettő ugyanaz. Ugyanazt a terméket veszem meg, és ugyanazt a céget fizetem bele. És ugyanígy, hogyha elmerülünk az érzékkielégítésben, akkor lehet, hogy gondolhatjuk, hogy igen, én most így csináltam, vagy úgy csináltam, vagy amúgy csináltam, de ugyanúgy az érzékeimet kötöttem össze az érzékeknek a tárgyaival valamilyen módon, és ugyanúgy akkor az anyagi energiának a bűvöletében vagyok elmerülve, szóval nincsen különbség. Ugye erre mondja a Srimad Bhágavatam, hogy rágni a megrágottat, hogy lehet, hogy a csomagolás, meg a megjelenés, a külcsíny az egy kicsit más, egy kicsit változatosabb, de igazából ugyanaz. Nincs különbség. Szóval az első dolog, amit az embernek meg kell érteni, hogy egy örök lélek, és amikor van ez a tudás, akkor ebből kiindulva lehet haladni egy magasabb rendű cél felé. És nagyon érdekesek azok a versek, mert ugye itt beszél kötőerőkről, aztán beszél időről, beszél anyagi természetről. Szóval igazából ez szambannak jár. Ugye a Bhagavad Gita-nak öt fő témája van, beszél egyéni lélekről, legfelsőbb úrról, anyagi természetről, időről és karmáról. És ez a tudás, vagy igazából ezeknek a tudás területeknek a összekapcsolódása, vagy a rendszerben való megértése, ez az alapfeltétele annak, hogy el tudjunk indulni a lelki ösvényen. Ugye a szambanda ez a kapcsolatot jelenti, kapcsolatot az egyéni lélek, Isten, anyagi természet, ez öt dolog között, hogy akkor ez hogy függ össze. És amikor valaki ennek megérti a rendszerét, akkor el tudja kezdeni a folyamatot gyakorolni. Mert akkor megérti, hogy hogyan működik. És itt a Bhagavad Gita bevezetőjében Srila Prabhupada beszél erről, itt főleg az időről, hát több mindenről. A bevezető az nagyon komoly, ugye Prabhupada nagyon sok mindent elmond a Bhagavad Gita bevezetésében, sőt nem csak a bevezetőben, hanem már az előszóban. Az előszó is olyan mély és olyan komoly tartalma van, hogy így az ember csak egy picit több időt rászánva megnézi a mondatoknak a jelentését, vagy Prabhupádnak a szóhasználatát, akkor ilyen végtelen üzenetek jönnek ki belőle. De itt ebben a bevezetésben akkor van egy ilyen, amit Prabhupád mond, hogy magát az anyagi természetet három kötőerő alkotja. A jóság, a szenvedés, a tudatlanság. Fölöttük az örök idő áll, és a természetek kötőerőinek kombinációja révén, valamint az örök idő irányítás alatt és hatáskörén belül létrejönnek a tettek, amiket karmának nevezünk. Időtlen idők óta tartanak ezek a tettek, mi pedig vagy élvezzük tetteink gyümölcseit, vagy szenvedünk tőlük. És akkor mond egy példát, hogy tegyük fel, hogy valaki üzletemben, s fáradtságos munkával nagyon okosan tekintélyes bankbetétre tetszel. Ekkor élvező, de a később a vállalkozásaiban minden pénzét elveszíti, akkor szenved. Így élvezzük mi is tetténk eredményeit, az élet minden területén, vagy így szenvedünk azok következményeitől. Ezt nevezik karmának. És akkor mondja még ezt a dolgot, hogy az anyagi természet a legfelsőbb úr különálló energiája, és az élőlények szintén a legfelsőbb úr energiáját alkotják, de nem különállóak, hanem örök kapcsolatban állnak vele. Az Úr, az élőlény, az anyagi természet és az idő tehát mind kapcsolatban állnak egymással, és mindegyikük örök. Szóval ez nagyon fontos, azt gondolom megértenünk, hogy és nem véletlenül, ugye akkor Sukadeva Goswami beszél itt erről az időtényezőről, meg kell értenünk, hogy ez egy örök dolog. És amikor mi az idő hatására tapasztalunk egyfajta átmenetiséget, akkor az az anyagi világnak a hatása, a tudatunkra gyakorolt hatása. De valójában mi örökkévalóan létezünk, szóval örök lelkek vagyunk, és mindaddig, amíg tapasztaljuk ezt a fajta átmenetiséget, akkor tudhatjuk, hogy igen, akkor a legfelsőbb úrnak ez a külső energiája akkor hatással van ránk. Ugye a Bhagavad Gita-ban, a 10. fejezetben, ahol Krishna mondja, hogy ez vagyok, az vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, akkor itt az időről is több helyen beszél. És több helyen mondja azt, hogy a hódítók, például mondja azt, hogy a hódítók közül az idő vagyok. Aztán mondja azt, hogy én vagyok a kimeríthetetlen idő. És akkor mondja azt is, hogy idő vagyok, világok hatalmas elpusztítója. Ugye az idő, ez egyfajta pusztító, hatalomként vesz részt az életünkben. Ugye van ez a kifejezés is, hogy az idő vasfoga, ez ugye mindent elrág, vagy hát szokták mondani, hogy mindent felemész. És ez nagyon, nagyon fontos megértenünk, és nekünk látnunk kell ezeket a jeleket, mert ez kijózanító, amikor látjuk ezeket a dolgokat. Van egy történet, amikor egyben mindenki felébred, amikor kimondom a történet szót, ez egy érdekes hatás. Hogy volt egy brámana Indiában, aki nagyon, nagyon félt a haláltól. És nagyon-nagyon rettegett, és nem tudott ettől a gondolattól elszakadni, hogy neki majd el kell hagyni a testét. És elkezdtem, azt hiszem az Úr Sivát kezdtem imádni, hogy szeretne Yamarajjal kapcsolatba kerülni. És akkor az imádatát, ugye, az Úr Sivát nem tudja elégedetté tenni, és adta neki ezt az áldást, hogy akkor, oké, akkor küldöm Yamarajjat, és akkor Yamarajj megjelent a bráma mellett. És mondta neki a brámana, hogy kedves Yamarajj, én nagyon félek a haláltól, nagyon félek ettől az elmúlástól, hogy meg tudjuk-e azt beszélni, hogy amikor jön az idő, akkor jelzel nekem, hogy akkor küldesz nekem üzenetet. És akkor mondta Yamarajj, hogy hát nézd, imádtad az Úr Sivát, ez úgy belefér, akkor így fogok neked üzenetet küldeni, amikor eljön az idő. És a brámana akkor nagyon boldog volt, vidáman élte az életét, és ő nem volt egy tiszta bakta, akkor úgy, hát úgy mindent csinált, ugye, ilyen családos életet élt, akkor mindent csinált. És egy ponton, akkor jöttek érte a jamaduták, és akkor vitték el, és akkor nagyon kibukott. És akkor mondta, hogy azonnal akarok beszélni a mesteretekkel. És akkor Yamarajj elé vitték, és akkor elkezdett panaszkodni. Yamarajj, hát azt beszéltük, hogy amikor eljön az idő, akkor te fogsz nekem üzenni, fogsz nekem üzenetet küldeni. És akkor Yamarajj mondta, hogy hát én több üzenetet is küldtem. És akkor mondta a brámana, hát minden nap néztem a postaládát, egy levelet se kaptam. Szóval most nem is mit szórakozol velem. És akkor mondta neki Yamarajj, hogy hát nézd, akkor amikor 50 éves voltál, akkor megőszült a hajad, ez volt az első üzenetem. Amikor kihullottak a fogaid 60 évesen, ez volt a második. Amikor emésztési problémáid lettek, és már gyakorlatilag semmit nem tudtál megenni, fogaid hiánya miatt sem, meg a gyomrod miatt sem, akkor az volt a harmadik üzenetem. És akkor mondta, hogy nézd, én rengeteg üzenetet küldtem, és próbáltalak figyelmeztetni, de te nem tudtál ebből tanulni. Most pedig eljöttem érted. És akkor mondta neki, hogy jó, de én ezt nem tudtam, és akkor most akkor nem lehetne az, hogy akkor mégis kapjak még egy esélyt, és akkor majd akkor most már fogom tudni, hogy ez. És akkor mondta neki a Yamarajj, nézd, én nekem ez a szolgálatom, én nem lehetek részrehajló. Gyere velem. És akkor, szóval, hogy ez történt, mert hogy igazából mi kapjuk ezeket az üzeneteket. Jönnek a ráncok, ugye? Jönnek a ráncok, kopaszodik a haj, vagy így tűnik el a haj. Van, aki még szerencsésebb, nem annyira kopasz, mint amilyen én vagyok. Akkor ugye esik össze a test, akkor már csak egy idő után lóg a bőr. Esnek ki a fogak, hát annyi minden, ami úgy az idő hatása. És akkor ebből kell tanulnunk. Szóval ezt nem szabad úgy figyelmen kívül hagynunk, hanem ezt kell értenünk, hogy ezek nekünk üzenetek. Üzenetek Krisnától, aki így teremtette meg ezt az anyagi világot, hogyha mi nyitott szemmel járunk benne, akkor tudunk belőle tanulni. És ami csodálatos, hogy igazából nem is kell megvárnunk, amíg nekünk kihullanak a fogaink, vagy megőszülünk, és ezek a dolgok történnek velünk, hanem annyi ember van a világon. Akkor csak egy picit kimegyünk minden nap az utcára, vagy van kapcsolatunk másokkal. És akkor csak lehet látni másokon, hogy az idő hatás és az idő törvénye alól senki sem rendelkezik egy ilyen kivételkártyával, hogy akkor ezt úgy felmutatja, és akkor ő nem fog megőszülni, és a többi, és a többi, hanem az idő az mindenkire hat, és mindenkinek telik. És ugye a szentírások mondják, hogy egyetlen pillanatot sem lehet visszavásárolni, annyira értékel, szóval az emberi élet az önmegvalósításra van, és ezt az időt nekünk ki kell használni. És azért, hogy a lelkesedésünket erre a kihasználásra, hogy mi tudjunk élni ezzel, akkor fönn tudjuk tartani, akkor kapjuk ezeket a jeleket. Kapjuk a jeleket másoktól, és kapjuk a jeleket a saját életünkön keresztül, a saját testünkön keresztül. És amikor valaki tapasztalja ezeket egy megfelelő tudatban, és érti azt, hogy igen, telik az időm, nincs csak idő hátra, akkor fönn tudja tartani a lelkesedését. Nem tudom, ki versenyzett valaha, mondjuk ki futott, Gabi tudom, hogy futás, vagy ki úszott, vagy ki csinált valami olyan sportot, ahol igen, evezés, ilyesmi. Ugye amikor már úgy mondjuk van egy 5 kilométeres táv, és az ember már lefutott 4 kilométer, vagy 4,5 kilométert, vagy 4 kilométert és 800 métert, akkor lehet már úgy, hogy fogy el az ereje, de az ember akkor úgy képes magát úgy felszívni, képes úgy mondani, hogy jó, akkor most erre 200 méterre, vagy erre a fél kilométerre, akkor most összeszedem minden erőmet, ami már bennem van, és akkor kiadom magamból. És akkor tudunk csinálni egy jó finisht. És ugyanígy, amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor azok, hogyha megfelelően értelmezzük őket, akkor ebben segítenek bennünket, hogy megértsük, hogy a finish vonal, tehát az a célvonal, amikor ugye átszakítjuk a szalagot, és akkor úgy átmegyünk, vagy nem tudom éppen kinek mi, de hogy az úgy egyre közelebb van. És akkor az tud bennünket lelkesíteni arra, hogy igen, akkor most már szedjük össze minden erőnket, és most már minden lelkesedésünket, és ne figyeljünk semmi másra, ne csináljuk semmi mást, akkor most már csak lelkéletet gyakoroljunk. És nagyon jó volt, amikor itt volt Adikarta Prabhu és Ruchi Ramataji, nem tudom, emlékeztek-e Ruchi Ramatajinak a leckéjére, mondta ezt a dolgot, hogy ember élet olyan gyorsan eltelik, olyan gyorsan vége van. És akkor mondta ezt, hát ő nyilván megvalósításból beszélt, én pedig csak a szavait ismétlem, de mondta ezt, hogy amikor az ember fiatal, azt gondolja, hogy még annyi idő áll előtte, és annyi mindent fog még csinálni, és annyi minden, és ezt is mondta, hogy azt gondoljátok, hogy minden nap ez egy olyan küzdelem, és egy olyan nehézség, és olyan hosszú. De mondta, hogy így visszatekintve olyan rövid az ember élet, és olyan gyorsan eltelik. És pont így tegnap beszélgettünk Gauramani Prabhuval, és akkor pont így beszélgettünk ilyen dolgokról, hogy akkor misszionáriusság, támogató, ilyen olyan. És akkor pont ezt beszéltük, hogy mondjuk most vagyunk 30-35 évesek, szóval valószínűleg még egyszer ennyi van hátra, szóval hogy már nincs úgy az, hogy akkor mit tudom én, még 100 év előttem áll, és akkor habzsidőzsi, akkor minden belefér, hanem akkor hát 35 év körülbelül, szóval nekem még van 35 év, ez azt jelenti, hogy 68 éves leszek, az már úgy Kali Jugában ennyi mérgezés közepette, amit ugye óhatatlanul az ember elszenved, ugye csak kimegyünk az utcára, szívjük a kipufogógázt, fokrémben méreg van, mindenben méreg van, vízben méreg van. Szóval, hogyha megélek 68 évet, akkor az már egy, azt hiszem, hogy akkor az sikernek számít. És ez 35 év, ez olyan rövid idő, pikpak eltelik. Főleg, hogyha ugye el vagyunk merülve a lelki életben, a Krisna tudatban meg igazából gyorsan telik. És ugye, hogyha mondjuk most vagyok az életem felénél, akkor az első fele az viszonylag lassan telik el, úgy, ahogy mi érzékeljük, második fele az pedig elszalad. És ez is érdekes, hogy akkor ugye hogyan fogjuk fel az időnek ezt a múlását, mert amikor mondjuk vagyunk 10 évesek, akkor mondjuk minden egyes év, amikor eltelik, mondjuk amikor 10 évesek vagyunk, akkor plusz egy év, ez az addigi életünknek az egy tized része. És akkor azt úgy érzékeljük, hogy akkor ez az egy tizede volt az addigi életünknek, amikor 10-ről 11 évesek leszünk. De ha vagyunk 30 évesek és leszünk 31 évesek, akkor ez az addigi életünknek már csak az egy harmincad része, az az idő egység, az az egy év. Ugyanaz az egy év, de máshogy érzékeljük. És minél idősebbek vagyunk, akkor az újabb egy-egy éveket azt annál kisebbnek érzékeljük, mert így tapasztaljuk az időnek a múlását. És amikor már mondjuk vagyunk 68 évesek, akkor plusz egy év az már csak az addig életünknek az egy 68-ad része, és akkor ez egyre kisebb. És egyre gyorsabban telik. Szóval az idő az csak telik. És nincs időnk, szóval csak gyakoroljuk Krisna tudatot, és hogyha ezt megtesszük, akkor egyszer csak ott találjuk magunkat, és Krisna állunk szembe. Ugye Bhagavad Priya Prabhu szokta mindig ezt a gyönyörű dolgot mondani, hogy Krisna, akkor ott van, és akkor mindig nézi az utat. Ugye akkor mennek haza este a tehenekkel, ugye hajtják vissza a borjakat, és akkor így mindig néz hátra, hogy porzik-e az út, hogy jön-e valaki. És akkor egyszer csak porzik az út, és akkor Krisna extázisba kerül, elkezd remegni a teste, könnyek szöknek ki a szeméből, és akkor ott megmerevedve várni, hogy kijön. És amikor egy feltételekhez kötött lélek megtisztulva visszajött a lelki világba, akkor megöleli. És mind a ketten elájulnak, hogy extázisba kerülnek. És hogyha csak... Elnézést. És hogyha csak szépen gyakoroljuk a lelki életet, akkor észre sem fogjuk venni, és ott találjuk magunkat Krisna ölelésével. Még egy magyarázat részletet szeretnék felolvasni. Még van pont annyi idő. Ez a 18. fejezet 56. második magyarázata. Itt a vers az így szól, hogy noha számtalan tettet végez, az én védelmet és kegyemet élvezve tiszta baktám eljut az örökkévaló és elpusztíthatatlan birodalomba. És itt Prabhupád mondja ezt a dolgot, hogy a mad vyapásraja szó jelentése a legfelsőbb úr védelme alatt. Hogy távol tartsa magát az anyagi szennyeződéstől, a tiszta bakta a legfelsőbb úr vagy az ő képviselője, a lelki tanítómester irányítása alatt cselekszik. A tiszta baktát nem köti korlátokhoz az idő. Mindig napi 24 órán keresztül tökéletesen elmerül tetteiben, melyeket a legfelsőbb úr útmutatása szerint végez. Az úr végtelenül kedves a Krisna tudatban ennyire elmélyült baktához, aki a számtalan megpróbáltatás ellenére végül Krisna lókára, Krisna transzendentális hajlékára kerül. Bejutása biztos, semmi kétség nem férhet hozzá. A legfelsőbb irodalomban semmi sem változik. Minden örökkévaló, elpusztíthatatlan és tudással teli. Ugye Prabhupád itt mondja ezt a dolgot, hogy addig, amíg a lelki tanítómester és a legfelsőbb úr útmutatása szerint cselekszünk, addig nem hat ránk az idő. Szóval addig az időnek a vasfoga az nem emészt föl bennünket, hanem igazából felszabadít. Szóval pont ezért van is egy ilyen vers a Bhagavatamban, ami arról szól, hogy minden nap, amikor ugye felkel a nap és lenyugszik a nap, akkor ez az idő telte egy materialist ember számára csak a halált hozza közelebb. És egyszerűen Rajan Marás tartott erről leckét szilveszterkor, hogy milyen ostobák a materialisták, hogy ünneplik azt, hogy telik az idő, mivel az csak közelebb hozza azt a pontot, amit sosem akarnak, hogy közelebb jöjjön. Mert ugye egy materialista örökké fiatal akar maradni, hogy tudjon élvezni. De ugye ünneplik azt, hogy telik az idő, és ezzel csak ünneplik azt, hogy egyre közelebb jutnak ahhoz a dologhoz, amit igazából nem akarnak. De mondja ez a vers, hogy viszont egy bakta számára, egy olyan személy számára, aki gyakorolja a Krisna tudatot, számára az, hogy fel kell a nap és lenyugszik a nap, akkor ez egy jó dolog. Mert az Krisnát hozza neki közelebb. És hogy ilyen módon, ugye, akkor Krisna, mert ez is volt a magyarázatban is, ugye ez a Bhagavatam fejezet ez erről szól, hogy az Úr sosem részrehajló, de ugye akkor mégis lehet látni, hogy van, amikor látszólagosan az, akkor itt Prabhupád mondja, hogy az Úr végtelenül kedves a Krisna tudatban ennyire elmélyült baktáihoz, aki számtalan megpróbáltatás ellenére végül visszajött Krisnához. Szóval az Úr akkor máshogy viszonyul egy olyan személyhez, aki hajlandó őt követni, és hajlandó hallani az ő üzenetét. És azt mondja Prabhupád, hogy ez nem részrehajlás, szóval ez egy természetes dolog. Ugyanúgy, ahogy mondjuk van egy iskola, és akkor különböző diákok vannak, és annak mértékében, hogy a diákokban milyen vágy van a hallásra, a tanulásra és a fejlődésre, akkor a tanár olyan mértékben fogja őket tudásban részesíteni. De ez nem a tanárnak a részrehajlását jelenti, ez a diáknak a vágyán múlik. Szóval, hogyha bennünk ott van a vágy, hogy fejlődjünk a lelki életben, akkor Krisnának meg tudjuk kapni a különleges kegyét, és ugye mondja, hogy számtalan megpróbáltatás ellenére végül akkor visszajutunk Krisna lókára. Szóval Krisna nem azt mondja, hogy ha gyakoroljuk a lelki életet, akkor nem lesz az életünkben megpróbáltatás, nem lesznek nehézségek, nem lesznek nehéz döntési helyzetek, amit meg kell hoznunk, hanem azt mondja, hogy ha kitartunk a folyamat mellett, követjük a lelki tanító mester utasítását, követjük azt a folyamatot, amit kaptunk az ácsárjától, akkor vissza fogunk jutni hozzá. És mindaddig, amíg ezt tesszük, addig mi is menedékben vagyunk, és mentesülünk a karmának és az időnek a hatása alól. Ugye amikor valaki gyakorolja Krisna tudatot, akkor nem karma hat, hanem Krisna karma. Akkor nem közvetett módon van kapcsolatban Krisnával, hanem közvetlenül. Krisna közvetlen módon viszonoz vele. És lehet, hogy a karmájából ad neki, de csak annyit, amennyi kell annak a személynek, hogy tudjon abból tanulni. Ugye van, mindegy, most már nem tudok belemenni, mert letelt az időm. Van-e valakinek kiegészítése, hozzáfűzése, észrevétele? Kérdésekre sajnos nincs idő. Vagy mondjuk egy perc van még. Szálladó idejön vajon, szálladó idejön vajon. Krisna mondja ezt, hogy tiszta bakták, azok mindig a szívemben vannak, és én is az ő szívükben vagyok. Szóval amikor van egy tiszta bakta, ő olyan szolgálatot végzett Krisnának, amiben olyan szinten lekötelezi őt, hogy Krisna alárendeli magát egy ilyen baktának. És akkor keresik egymás vágyát. Szóval ez egyfajta versengés. Krisna próbálja teljesíteni a baktának a vágyát, nézi azt, hogy hogyan tud a kedvében járni, és akkor a bakta ugyanígy, akkor Krisna, hogy mit tettek érted? Nem, én mit tettek érted? Nem, én mit tettek érted? És akkor van ez a fajta verseny is. És egy ilyen módon, hogyha mondjuk van egy tiszta bakta, vagy például Srila Prabhupád, vagy Sivaráma Maharádzs, akkor lehet látni, hogy nekik van vágyuk arra, hogy terjesszék ezt a tudást, terjesszék a lelki életnek a gyakorlásának a lehetőségét, és Krisna akkor viszonoz az ő vágyukkal, és az anyagi energiát olyan módon alakítja, hogy ilyen csodálatos templomok nyilvánuljanak meg. És minél több ember lehetőséget kapjon arra, hogy kapcsolatba kerüljön ezzel a tudással. Szóval akkor, hogyha vannak nagy bakták, akiknek a szívükben ott van a vágy, hogy terjedjen a Krisna tudat, akkor Krisna így az anyagi energiát akkor tudja irányítani. Küld pénzt, küld erőforrásokat, küld mindent, amire csak szükség van. Küld őszinte követőket. Tudom, valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése. Kratrácsi, hogy bárgogatom ki. Jaj! Sülök a kupán. Jaj! Jaj!